Hát első Mózes könyv 12. rész, első 9 vers. Az Úr ezt mondta Ábrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon egészen a sikemi szent helyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak laktak ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé. Imádkozzunk.
Nem tudom, hogy mi a helyzet veled, de én tudom, hogy néha én irigy vagyok, amikor olvasom egy igét a Bibliában. Azért van egy kis irigység bennem, mert én azt mondom, hogy milyen jó lenne, ha így, vagy ilyesmi történne velem. És amikor olvastunk azt az igét, amit ma felolvastunk, az első mondatban úgy kezdődik: az Úr ezt mondta Ábrámnak. És én azt mondom, milyen jó lenne, ha Isten így beszélne velem. Mert ha Isten így beszélne velem, ahogyan ő beszélt Ábrámmal, akkor én tudném, hogy mit kell csinálni. Van valaki, aki néha hasonló érzése van? Van egy olyan kíváncsi, milyen jó lenne, ha Isten így beszélne velem? És kezdtem gondolkozni arról, hogy mi a probléma. A probléma velem, vagy a probléma Istennél van. És akkor kellett rájönnöm, hogy nem hiszem, hogy a probléma Istennél van, hanem inkább a probléma velem. És én azt látom, hogy van három oka, hogy én nem hallom Isten, amikor Isten szól nekem. Lehetséges van több, én csak láttam három az én életemben. Az egyik oka az, hogy én nem hallom Isten, az, hogy túl nagy a zaj. Az, hogy olyan sok van, olyan sok hang van, olyan sok mondani való van a világban, hogy ahogyan mi most énekeltünk, szívem csöndben az Úrra figyel. Én azt mondom, hogy ez ritkán előfordul a mi életünkben. Mert soha sincs csönd. Amikor mi bejöjjünk a kocsiba, az első dolog, amit csináljunk, fölkapcsolunk a rádió. Ha nincs valami jó a rádión, akkor benyomjunk egy kaszette, és akkor megy egy kis zene. Ha az nincs, akkor mindig ott van a telefon, tudunk beszélni valakivel. Aki utazik tömegközlekedéssel, akkor ott van az MP3 játszó, akkor fülbevalóval én tudok kikapcsolni a világot, de még mindig van zaj. És én azt látom, hogy a sok zaj miatt mi nem tudunk hallani az Isten hangját, mert mi nem figyeljük oda. Az az első oka. A második oka, van egy másik probléma, és az, hogy mi nem vagyunk elég türelmesek. Mi valahogy ilyen türelmetlen vagyunk, mi, amikor végre van az a mások perc, amikor van egy kis csönd, mi azt várjuk, hogy Isten olyan legyen, mert az ember, aki dolgozik egy gyors étteremben, hogy egy percen belül ott kell lenni az étel a tanyán. És valahogyan mi megszoktuk azt, hogy mi sohasem várjunk több, mint egy percet. Kivéve, ha az ember megy az orvoshoz. És akkor nagyon sokat kell várni. De valahogyan mi úgy vagyunk vele, hogy mi akarunk kapni mindent, amit mi kívánjunk azonnal. És Isten a legtöbb a helyzetben nem azonnal ad egy választ nekünk. Isten nem azonnal beszél velünk, hanem egy kis türelem kell. A harmadik oka, hogy nem halljunk az Isten hangját, és esetleg ez a fő probléma a legtöbb ember életében, és az, hogy Isten akkor többet fog mondani nekünk, ha már engedelmesek vagyunk abban, amit ő már mutatott. Én azt mondom, hogy Isten csak akkor fog tovább beszélni velünk, ha már megteszünk azt, amit már mondott. És én azt láttam, hogy ez egy állandó probléma a mi életünkben, hogy mi nem teszünk meg azt, amit Isten már mondott nekünk. És ha mi nem tettünk meg azt, akkor minek mondjan meg valamit. Mert akkor csak hosszabb lesz a lista arról, hogy mi az, amit nem csináltunk. A feladatunk az, hogy először kell megtenni azt, amit ő már mondott. És fogunk látni azt, hogy Isten igenis sok mindent mond. Nézzünk most ezt a történet a Mózes első könyvében, a 12. rész. Én azt mondom, hogy a teológusok szerint ez az egyik legfontosabb ige az egész Ószövetségben. És amikor készültem ezen a héten, láttam, igenis van rengeteg mondani való így, van nagyon sok oldal, hogyan tudnunk közlejteni ezt az igét. Mert ez volt az ige, amikor Isten kihívott egy népet, hogy az a nép legyen egy eszköz az ő kezében. Ott az első versben, amikor Isten beszélt Abrahamnak, látjuk, hogy ő egy parancsot adott neki. És én azt mondom, hogy az a parancsot, amit adott, az volt, hogy min él. És mi azt mondjuk az egyik mondatban, hogy milyen jó, hogy Isten beszélt az Abrahammal, milyen jó, ha így beszélne velem, de én azt mondom, hogy amit ő kért tőle, egyáltalában nem volt egy könnyű dolog. Az Abraham, ahogyan olvastunk itt ebben a szakaszban, ő 75 éves volt. Van egy páran köztünk, aki majdnem, vagy már 75 éves. Tudnád képzelni azt, hogy ilyen korban indulni el otthonról, ott hagyni mindent? Én azt mondom, hogy ez nem volt egy könnyű dolog. De a kérdés, amit én felteszem, az, hogy Isten miért kérte ezt tőle? Miért mondta Abrahamnak, hogy el kell menni innen? És kell menni egy másik helyre. Én nem tudok mondani százalékosan, de úgy tűnik, hogy az egyik cél Istennél az, hogy ahol Abraham élt az ő családjával, abban a részben, ahol ő élt, őt imádták bálványok. És Isten azt látta, hogy nagyon nehéz lesz Abrahamnak ebben a helyzetben, ahol ő növekedett föl. Nagyon nehéz lesz neki követni engem. Ő azt látta, hogy el kell szakadni abból, ami eddig volt. És egy újat kell kezdeni. És én azt látom, hogy ha nem szó szerint, mégis a lényegében Isten ezt kíván tőlem. Amikor Isten hív valaki, és azt mondja, hogy legyél az én gyerekem, akkor fel kell mérni, hogy mi az a környezet, amiben éljük. És vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja, hogy el kell jönni onnan, mert ott, ahol eddig voltunk, én azt mondom, hogy veszélyes lenne tovább ott maradni. Az Ószövetségben, Ezrás könyvében, a 10. rész, a 11. versben, Isten azt mondta, hogy váljatok külön az ország népeitől. És az volt a helyzet akkor, hogy azok a népek az országban imádtak más isteneket. És Isten azt látta, hogy ha mi túlságosan együtt éljünk velük, akkor veszélyes lesz nekünk. Az Új Szövetségben is hasonlót látjunk a Pál levele a korintusi gyülekezetnek. Az első levelben, a 15. rész, a 33. vers, ő azt mondja, hogy a jó elkötőt megrontja a rossz társaság. Én azt mondom, hogy vigyáznunk kell abban, hogy milyen társaságban éljünk. Vigyáznunk kell, hogy ki az, aki hat ránk. A 2. Korintusban hasonlót írt, a 2. Korintus 6. rész, a 17. verstől, ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztatalan ne éntjetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Megint látjunk azt, hogy egy távolságot kell tartani a rossz hatástól. Vigyáznunk kell, hogy ki az, aki hat rá. És vannak olyan helyzetek, különösen én azt mondom, hogy aki fiatal a hitében, egy időre feltétlenül el kell jönni onnan. Mert az a rossz társaság hatni fog ránk. Ugyanakkor láttam az Új Szövetségben a másik oldal a kérdésre, amikor Jézus imádkozott a tanítványokért, amit olvasunk a János 17. részben a főpapi imádságban, és ott az imádságban következőt olvasunk a János evangélium a 17. rész, a 17. vers. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazsága. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba. Szóval látjunk, hogy kell találni egyensúlyt. Az egyik értelemben el kell jönni a világ hatásából. Nem szabad engedni azt, hogy a világ gondolkodása befolyásolja azt, hogy mi hogyan éljünk. Itt a 17. versben azt mondja, hogy szenteld meg őket. Különítsd meg őket. De utána a folytatás, hogy mégis a mi feladatunk bemenni a világba, és ott élni az emberekkel a világban. Az első parancs, amit Isten adott Ábrahámnak, az volt, hogy minél él. De utána látjunk tovább ebben az igében, a 3. versben, az utolsó rész az, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Vannak olyan fordítások, aki inkább ez úgy mondja, hogy ez egy parancs, hogy legyél áldást. És a gondolat itt a másik parancs, amit Isten adott Abrahamnak, az volt, hogy legyél só és világosság a világban. Amikor Isten kiválasztotta Abrahamot és az ő népe, soha sem volt az Isten célja, hogy most már én csak ezzel az egy néppel fogok foglalkozni. Az soha sem volt az Isten célja, hogy csak a zsidók. Hanem mindig az volt az Isten célja, hogy a zsidók legyen egy eszköz az ő kezében, hogy mindenki a világban tudna megismerni Istent. Azt, hogy a zsidók nem mindig azt csinálták, amit kellett volna csinálni, az egy másik kérdés. De ez volt az Isten célja. Az ő célja volt, hogy az Abraham népje legyen egy olyan világosság az emberek előtt, hogy azáltal látna, hogy ki az igazi Isten. És azáltal imádnak őt. A hegyi beszédben Jézus a követ között mondott, a 16. versben, üdvözöljön a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket, és dicsérjétek a ti mennyei atyátokat. A gondolat, amit látjuk itt, amit Jézus mondott, ugyanaz volt az Isten célja Abrahammal, és én azt mondom, hogy ugyanaz az Isten célja velünk. Két héttel ezelőtt a fiatalok szerveztek egy ifjúsági konferencia, és a konferencia címe a LED konferencia, ami szerintem a legtöbb ember, amikor hallja ezt a címet először, tessék, a mi. És az az érdekes, hogy a honlapon magyaráznak, hogy a konferencia miért kapott ezt a címet, amit kapott. És a gondolat az, hogy a LED lámpa az egy nagyon kicsi lámpa. De világít. És az ő gondolatuk a konferenciával, hogy ha sok LED van együtt, akkor az nagyon sok fényt tud adni. És szükség van az, hogy mi együtt csináljuk azt, hogy legyen minél több fény. És a gondolat, a feladatunk nekünk, mint keresztények, ugyanaz a feladat, amit Isten adott Abrahamnak, hogy legyünk fény ebben a világban. Hogy olyan fényt legyünk, hogy az emberek tudnak látni Istent, a mi életünk. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy feladat, és nagyon nagy felelősség. Ez volt, amit Isten parancsolaként adta Abrahamnak. Most nézzünk, hogy mi az, amit Isten megígért. Isten megígérte Abrahamnak, hogy nagy népet teszlek. Ő azt mondja, hogy megáldalak. És utána azt mondja, hogy nagyja teszem nevedet. Isten olyan dolgokat ígért Abrahamnak. És az volt az érdekes számomra, különösen a harmadik pont, hogy nagyja teszem nevedet. Múlt héten a Mózes első könyve 11. részben mi olvastunk azok az emberekről, akik építettek a Bábel tornyát. És azt látjuk, hogy azért akartak építeni ezt a tornyát, hogy csinálnak egy nevet maguknak. Ők, amikor ők próbáltak csinálni egy nevet saját maguknak, a Biblia szerint az bűn volt. De itt van a következő rész, És Isten azt mondja Abrahamnak, hogy én teszem nagy a te nevedet. Milyen érdekes a különbség. Amikor mi próbáljuk átvinni a saját kezünkbe és csinálni valamit, csak bajt tudunk okozni. Amikor mi hagyjuk Istenre, hogy ő tegyen meg azt, amit életünkben, a mi életünkben, akkor Isten kapja a dicsőséget. Látjunk azt, hogy amit Isten ígért Abrahamnak, nem azonnal kapta mindegyiket. Volt olyan, aki igazán nem is történt az ő életében, hanem csak utána. De azt is látjuk, hogy amit Isten ígért Abrahamnak, történt. És szerintem nagyon fontos, hogy mi egy kicsit gondolkodunk arról, hogy mi az, amit Isten ígért nekem. Néztem a héten az interneten, hogy mi az, amit Isten ígér a Bibliában. És gondoltam, hogy találom valami oldalon, hogy találom egy pár dolgot, amit tudok felsorolni, hogy mi az, amit Isten ígért. Az egyik helyen, ahol fölmentem, 500 dolog, amit Isten ígér az embernek a Bibliában. Mondom, jó, akkor kimásolom ezt. Kimásoltam, áttettem egy word, a wordbe, és néztem, hogy hány oldal ez. 34 oldal. Amit Isten ígér neked és nekem. 34 oldal. És én garantálni tudok, az összes ígéret nem volt benne. Egy kis házi feladat szeretnék adni nektek. Ma délután, amikor hazamész, fogd egy Bibliát, és keresel, mi az, amit Isten ígért neked? Vigyáznunk kell, mert vannak olyan ígéretek a Bibliában, ami csak vonatkozik egy emberre egy időben. Amikor, amit Isten ígért Abrahamnak, ő nem mond azt mindnyájuknak. Ő nem mond mindnyájunknak, hogy nagy népünk lesz. Nem mond mindnyájunknak, hogy nagy hírnevünk lesz. De én azt mondom, hogy van számtalan olyan ige, ami általános. Olyan dolog, amit Isten ígér minden hívő embernek. És én azt mondom, hogy lényegében azt láttam, hogy az ígéretek tudunk két csoportba tenni. Az egyik az, amit Isten ígér, ami én azt mondom, hogy féltételek nélkül. Egy olyan ígéret, ami érvényes, független attól, hogy mit teszünk. Például az első Korintus 10. rész, a 13. versben a következőt olvasunk. Emberi erőt meghalad a kísértés, még nem ért titeket. Ez mit mond? Ez az ige azt mondja, hogy a te életedben nem lesz olyan kísértés, ami túl nehéz. Hanem az ígéret azt mondja, hogy minden kísértéssel Isten ad a szabadulás útját. Azt jelenti, hogy a hívő ember sohasem mondhatja azt, hogy azért bűnbe estem, mert túl nagy volt a kísértés. Azért nem tudtam csinálni, mert volt egy olyan kísértés az életemben, ami más, mint bármelyik más ember tapasztalt. Nem. Az ígéret az, hogy bármilyen kísértés, ami jön, Isten ott lesz, Isten ad az erőt, tudsz ellenállni a kísértés ellen. Ez egy igazság, ami érvényes minden helyzetben. De ugyanakkor én azt mondom, hogy vannak olyan ígéretek, amit Isten ad, amiben vannak feltételek. Például a Filippi 4. részben két példát látjunk. Az első a 6. és a 7. versben. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tartjatok fel kereséket Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatékat a Krisztus Jézusban. Kérdés. Van békesség a szívedben? Isten itt azt megígéri, hogy lehet békesség a szívedben. De azt is mondja, hogy van egy feltétel. A feltétel, hogy mi odaforduljunk hozzá, és mi imádkozunk. Arról a problémáról, arról a nehézségről. És amikor mi leteszünk azt imádságban Isten előtt, akkor ő megígéri azt, hogy ő békességet ad. De az is hangsúlyozom, hogy ő nem mondja, hogy egy percen belül fog adni azt a békességet. Ő fog adni a megfelelő időben. A mi feladatunk, hogy tudjunk tapasztalni azt, amit Isten megígér, van egy feltétel. Azt, hogy mi imádkozunk. A 19. versben látjuk egy másik ígéret. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdasága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Isten fog adni, biztosítani minden, ami szükséges az életedben. Megint, ha azt látjuk, hogy ő konkrétan ezt mondta azok az embereknek Filippiben, és konkrétan azt mondja azok az emberek, akik már előtte adományt adtak a rászorultaknak. Szóval ő nem mondja azt, hogy ő fog gondoskodni mindenkiről minden helyzetben, hanem ő azt mondja, hogy ő fog konkrétan gondoskodni arról az emberről, aki ebben a helyzetben bőrkező volt. Vigyáznunk kell az ígéretekkel. Látnunk kell, hogy van-e valami feltétel. Mert sokszor van. Van olyan, amikor nincs, de sokszor van. Most nézzünk, hogy ebben az igében vissza az első Mózes 12. rész. Abraham hogyan reagált? Hogyan reagált Abraham? Az elsőt, amit látjunk, Abraham elment, ahogyan az Úr mondta neki. Az engedelmesség. Mi látjunk azt, hogy Isten hívott, látjunk azt, hogy ő nem volt fiatal. Látjunk, hogy ahol ő ott lakott, az édesapjával, az egy nagyon gazdag hely volt. Mi tudunk mondani azt valószínűleg, hogy az Abraham egy nagyon gazdag ember volt. Egy kényelmes, könnyű élete volt. Ha próbálunk átfordítani azt egy mai helyzetbe, az Abraham egy nagyon szép rózsadomi villában lakott. És Isten azt mondta neki, hogy menjél el onnan. És menjél misionárusként Afrikába. Én tudnám gondolkozni, hogy mi hogyan tudnunk válaszolni, amikor mi halljuk ezt. Várjál egy kicsit, én már öreg vagyok ehhez a feladathoz, majd adjad nekem egy gyereket, és akkor a gyerekem ő tudna menni. Én már 40 évet dolgoztam, most már jogosult vagyok arra, hogy az állam ad nekem egy kis jó nyugdíjat. Én most nyugdíjba megyek, én többet nem akarok valami nehéz feladatot vállalni. Itt, ahol én lakom, van meleg víz, van egy jó kis fürdőszoba, ahol olvastam, azt mondanak, hogy lehetséges, hogy valóban ott az Abrahamnak volt egy fürdőkádja. És ő elmegy, és sátorban lakik. Én azt mondom, hogy mi találunk a kifogást. Hogy miért nem jó azt, amit kérsz tőle. Miért nem reális azt a kérés. Látjunk az engedelmesség Abrahamban. Ő megtette azt, amit Isten kért. A másik, amit látjunk itt ebben az ezek a versekben, mind a 7. vers és a 8. versben, amikor érkezett egy-egy helyre, látjunk, hogy ő egy oltart épített az Úrnak. Szóval látjunk azt, hogy amikor ő ment az úton, ő bízott Istenben, és ő imádta őt. Amit Isten kért az Abrahamtól, ő kért, hogy ő menjen egy másik helyre, egy másik földre. Nem látjuk, hogy ő mond Abrahamnak az elején pontosan, hogy milyen lesz az a másik hely. Nem volt az Abrahamban, jó, szívesen megyek, mert tudom, hogy az új hely sokkal jobb lesz, mint a régi. Nem, ő azért indult, mert ez volt, amit Isten kért tőle. A zsidókhoz írt levél a 11. rész az első vers, amikor beszél a hitről. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Abraham, amikor Isten hívta őt, ő nem látta, hogy milyen lesz az a föld. Mondhatjunk, hogy a nem látható dolgok. De ő bízott Istenben. És a kérdés, amit mindnyájunk kell válaszolni, miben hiszünk? Azt, amit látjuk a saját szemünkkel? Vagy tudunk-e hinni Istenben, akit nem látjuk? És én azt mondom, hogy valami ok miatt Abraham tudta csinálni ezt. És én mernem mondani azt, hogy ő volt lehetőség megismerni Istent. Ő látta, hogy milyen Isten. És amikor ő látta, hogy milyen Isten, ő azt mondja, hogy mindegy, hogy ő mit kér tőlem, én tudom, hogy ő milyen, és én bízom benne. Látjunk egy kicsit később a Mózes első könyvében, a 15. részben, amikor Isten megerősítette ezt az áldást az Abraham életében, és ott a 6. versben olvasunk a kövek közül. Abram hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Mi volt a fontos, mondhatom a legfontosabb dolog Abraham életében? Én azt mondom, hogy az engedelmesség az volt a látható következmény. De ami fontos volt, és az oka, hogy ő engedelmeskedett, az volt, hogy ő hitt Istenben. És mindjárt kell feltenni a kérdést. Én tudok-e hinni abban, amit Isten mond? Vissza kell mennünk ma délután, és amikor csináljuk azt a házi feladatot, tudunk látni azt, amit Isten ígér nekünk. És utána, amikor látjuk egy ígéret, tudunk-e mondani azt, hogy jó Isten, jelen pillanat nem tapasztalom ezt az életemben, de én hiszek benned. Ha te megígérted valamit, én fogok bízni benned. És az, hogy én látom ezt, én kész vagyok, ahogyan Abraham tette, megtenni azt a hitéplépést. Én megteszem azt, amit te kérted tőlem. Nem azért, mert én olyan jó vagyok, hanem azért, mert te vagy a mindenható, megbízható Isten. Akarsz hallani az Isten hangját? Én azt mondom, hogy akkor tegyél a hit lépés abban, amit Isten már mutatott. Legyünk engedelmes abban, amit Isten már mutatott. És amikor teszünk azt a hit lépést, akkor Isten hűséges lesz. És ő fog betartani azt, amit ő megígért. Imádkozunk. Édes Atyánk, látjuk azt, hogy amikor te hívtál Abrahamot, volt egy terved, volt egy cél. És az volt a cél, hogy ő által akartad hirdetni másoknak, akartad mutatni másoknak, hogy milyen vagy. Kérünk, hogy segíts minket, hogy tudunk látni téged az ige által. Segíts minket, hogy tudunk úgy ismerni téged, ahogyan Abraham ismert. És segíts minket követni azt a példát, amit látjuk az ő életében, hogy az ő hite miatt ő mert lépni. Kérjünk, segíts, hogy mi hasonlóképpen tudunk hinni benned, és hasonló lépéseket tenni a mi életünkben. Ezt mind kérünk a te nevedben. Amen.